Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Olasz lapértesülés szerint 14. Leó pápa nem egyedül, hanem lakótársakkal együtt költözik be az apostoli palotába. Lakosztálya jelenleg felújítás alatt áll, de még idén elkészül, írja a Magyar Kurér. Azt már korábban megválasztása után közölte Leó pápa, hogy a 16. századi apostoli palotában szándékozik lakni, vagyis nem követi Ferenc pápát, aki a Szent Márta ház egyszerűségét választotta inkább. A pápai lakosztály, amely jelenleg átfogó felújításon esik át, 10 szobát foglal magában, tájékoztatott a La Repubblica, hozzátéve, hogy értesüléseik szerint a lakosztályon 3-4 lakótárssal fog osztozni Leó pápa. A hírt vatikáni források egyelőre nem erősítették meg. Express villamossal és járatsűrítésekkel segíti a Budapesti Közlekedési Központ a közlekedőket a keleti pályaudvar augusztus 25 és szeptember 20 közötti lezárása idején, tájékoztatta a BKK az MTI-t. A közleményben emlékeztetnek arra, hogy a pályaudvar ebben az időszakban felújítás és karbantartás miatt egyáltalán nem indít és nem fogad vonatokat. A MÁV járatai másik fővárosi állomásokra érkeznek és indulnak. Ezért ebben az időszakban számos fővárosi járaton a vonatokra érvényes jegyekkel, bérletekkel is lehet utazni. A legfontosabb állomások, amelyek fogadják és indítják ebben az időszakban az utasokat, a Nyugati pályaudvar, Kelenföld, Kőbánya felső, illetve Kőbánya Kispest vasútállomás, tették hozzá. A BKK dolgozik egy villamos gyorsítási program megvalósításán is. A program keretében a lámpaprogramokat a villamosokhoz hangolják, új, korszerű váltóállítási technológiákat vezetnek be, felülvizsgálják a megálló kiosztást, és lehetőség szerint megszüntetik a kényszerű vagy indokolatlan sebességkorlátozásokat, ismertették. Az Akadémiai Dolgozók Fóruma lábbal tiporja az egyetemi és kutatóintézeti autonómiát, reagálta a kultúráért és innovációért felelős miniszter a Facebook oldalán arra, hogy a fórum pert indította a HunRAN Magyar Kutatási Hálózat irányító testületének, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem szenátusának döntései ellen. Hankó Balázs úgy fogalmazott, az ilyen durva beavatkozás az egyetemi és kutatóintézeti autonómiába teljesen páratlan, felháborító és elfogadhatatlan. A bolonyai fellebbviteli bíróság jóváhagyta az északi áramlat gázvezeték felrobbantásával gyanúsított ukrán állampolgár Szerhij Kuznyecov letartóztatását pénteken és az esetleges kiadatásáról határozó tárgyalást szeptember 3-ára tűzte ki. A 49 éves férfi első bírósági meghallgatása több órán át tartott. A bíróságon angol tolmáccsal készültek, de Kuznyecov anyanyelvén beszélő fordítót kért, akinek megtalálása időt vett igénybe. A bíróság közlése szerint a meghallgatás során a férfi rövid nyilatkozatot tett, amelyben elhatárolta magát a vele szembeni vádaktól. Hangoztatta, hogy az északi áramlat elleni szabotázs akció idején Ukrajnában tartózkodott, kijelentette, hogy Olaszországba családi okokból érkezett. Nemet mondott a Németországba való kiadatására is. New York fellebbezési bírósága szerdán törölte a Donald Trump elnökkel szemben még tavaly bírósági ítéletben meghozott mintegy $500 milliárd bírságot vállalkozásainak működése során elkövetett törvénysértés miatt. A bíróság ugyanakkor fenntartotta az elnök ellen a polgári eljárás keretében hozott elmarasztaló ítéletet, amely részben eltiltotta Donald Trumpot az üzleti tevékenységtől New York államban. Az 5 tagú bírói tanács indoklása szerint a nagymértékű pénzbírság túlzó volt, és megsértette az amerikai alkotmány 8. kiegészítését az aránytalan büntetések tilalmáról. Donald Trump közösségi oldalán teljes győzelemként értékelte a fellebbezési bírósági ítéletét. Végül az időjárásról. Szombaton napos, gomoly felhős időben lesz részünk, az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de délnyugaton egy-egy futózápor, esetleg gyenge zivatar kialakulhat. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északnyugati szél, friss lesz a hajnal, a minimumok 6 és 15 fok között alakulnak, délutánra 21 és 26 fok közé melegszik a levegő. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2025. augusztus 22-e péntek van. A közéleti adás szerkesztője Bércesi András nevében is szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban a Görög Katolikus Metropólia 10 éves évfordulójáról szólunk elsőként, majd a Felsőzsolcai Görög Katolikus Templom Nagyboldogasszony búcsújáról számolunk be. Szólunk még egy szűzanyaszobor megáldásáról és nigériai élményekről is. Ha tehetik, tartsanak velünk! Tíz éve jött létre a Görög Katolikus Metropólia. A latin ritusú egyház nevében a hálaadó szertartáson, Mária Pócson, a nemzeti kegyhelyen Ternyák Csaba egriesek mondott köszöntőt. Most őt hallják.
Szívesen veszek részt ma görög katolikus testvéreink ünnepében, ugyanakkor részt veszek gyászában is, hiszen ezekben a napokban hívta magához az Úr keresztes Szilárd püspök urat. Az ünneplés és egyúttal a gyász jellemzi mai ünnepünket itt a Mária Pócsi nemzeti kegyhelyen, ahol a kegykép három könnyezésének eseménye után kétségtelenül a legnagyobb esemény második János Pál pápa 1991-es látogatása volt. Hálával gondolok vissza arra, hogy személyesen részt vehettem ezen az eseményen. Emlékeimben elevenen él az a hatalmas hívőtömeg, amely Magyarországról és a környező országokból érkezett, akiket a pápa külön-külön saját anyanyelvükön köszöntött. Beszédében megemlékezett a sok üldöztetésről és szenvedésről, amelyet az előző évtizedekben a görög katolikus híveknek mindenütt el kellett szenvedniük. Majd ezekkel a szavakkal erősítette meg a két tüdővel lélegző egyházról szóló gyakran emlegetett tanítását. Idézem őt. E sötét időszak elmúlt, s most közösen mutathatjuk be ezt a szentmise áldozatot aranyszájú Szent János csodálatos szertartása szerint, annak tanúságául, milyen csodálatosan gazdag az egyház. Egymást kiegészítve élnek benne kelet és nyugat hagyományai. De szentmisében annak a biztos tudatnak akarok hangot adni, hogy a vértanúk szenvedése mindnyájunkat ösztönző példát ad arra, hogy egyre teljesebben kötelezzük el magunkat a keresztény életre. Mi más lehetne a mai évforduló üzenete mindannyiunk számára, mint a Szent Pápa buzdítása arra, hogy mi is egyre inkább kötelezzük el magunkat a keresztény életre, úgy az ünnepnapokon, mint a hétköznapokban. Azt kívánom görög katolikus érsek és püspök testvéreimnek, a papságnak és a híveknek, hogy éljen és virágozzék. A 10 évvel ezelőtt a metropólia megalapításával teljesen újjászervezett magyar görög katolikus egyház, és legyen rajta Isten bőséges áldása a teljes katolikus egyház és hazánk javára. Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Dicsőség mindörökké!
Nagy boldogasszony ünnepe alkalmából mutattak be búcsúi ünnepi szent liturgiát a felsőzsolcai görög katolikus templomban augusztus 17-én vasárnap délelőtt. A helyszínen készültek a most következő riportjaim. Gulybán Tibor, felsőzsolcai görög katolikus parókust szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Egy szép ünnepi szent liturgia után beszélgetünk egymással, hiszen ünnepelt felsőzsolca görög katolikus egyházközsége Nagy Boldogasszony szent ünnepe alkalmából, mert hogy ez a templom Nagy Boldogasszony titulusára épült évszázadokkal ezelőtt?
Igen, 1849-51-ben épült a templomunk, és már az őseink valószínű az előtte lévő fa templomban is az Istenszülőt ünnepelték, mivel az már elkorhat és újat kellett építeni, és a szabadságharc után kezdték el építeni ezt a templomot a felsőzsolcai görög katolikusok, fokozatosan amennyi anyagi lehetőségeik voltak, és gyönyörű templom. Én örömmel adok hálát, amilyen igényesen építették, nagyon szépen berendezték, fokozatosan. Ezt nagyon jónak tartom, a hívek teherbíró képességének megfelelően, és valóban az Istenszülő elszenderülése és mennybe vétele tiszteletére szentelték ezt a templomot. És akkor még csak egyházi ünnep volt, nem hittételként ünnepelte a kereti, hanem teológiai igazságként az egyházunk, és 1950-ben, november 1-én hirdették ki ezt a dogmát, hogy a Szűz Mária testestől, lelkestől fölvétetett a mennybe. És hát mikor a pápa, hogy milyen előzménye volt ennek, akkor megkérdezte a világegyház püspökeit, hogy mit vallanak erről, és visszajött a jelzés, hogy ünneplik és vallják. A keleti egyház pedig, mondom, teológiai igazságként mai napig is ünnepli az Isten szülés elszendelős és mennybevétel ünnepét. Különösen kedves számomra, mert szülőfalom temploma is erre a ünnepre van szentelve.
Melyik ez a település?
Rakaca, és hihetetlen mélységű és gazdagságú lelki élet volt a gyermekkoromban, ami meghatározta az ünnepre való készülést. Szombat déltől, a pártállam idején jöttek a szomszéd községből zarándokok, egész éjszaka virasztás, imádkozás, imaóra, szent liturgia, több helyen is, hogy nem fértek be a templomba, és az akatisztoszt, amit lassan fedezett föl, vagy újra fedezett föl az egyházunk, mi már ott énekeltük. A Bobák Kannok úr fiai hozták ezeket a gyönyörű énekeket, és megtanították a falu népét. Énekarba szerezték, üdvözlégy malasztal teljes ki, elhunytodban minket el nem hagytál. Tehát ez a motiváció kísér most is, Búzatére is, mert 13 évig ott szolgáltam, és 14. évet már betöltöttem, megkezdtük a 15. évet Felsőzsolcán is, ahol szintén ez ünnepkörben tartjuk a búcsőnépét a templomunknak, és hála Istennek, hogy értik és megértik, jönnek a híveink, és tudunk szépen együtt ünnepelni.
Együtt ünnepeltünk. Ki is volt az idei ünnepi szentmise szónokkal?
Todori Ferenc esperes atya Sajó Petri parókusa, aki néhány héttel ezelőtt, hónappal ezelőtt kapta meg a kerületi esperesi kinevezéshez, amit gratulálunk és köszönjük szépen úgy a liturgia végzéséhez, mint az ige hirdetéséhez, amelyen emelte a fényét az ünnepünknek.
Vele is hallhatnak beszélgetést hamarosan, kedves hallgatóink, rádiónk hullámhosszán. Térjünk vissza az ünnephez. Nagyon fontos a lelki feltöltődés, a búcsúi ünnepi szentmise, de a külsőségek is fontosak. Gyönyörűek voltak a virágok, nagyon szép volt az az ünnepi dísz, amibe öltöztették a templomot, szűzanyához méltóan gyönyörű kék színben miséztek.
Igen, korábban is megvolt ez a szín az Isten szülő iránti tiszteletből, de a korábbi időszakban szinte csak két szín volt, világos és a böjti, és újabban a püspökeink szentelésével jött az a ajándék vagy visszatérés az, hogy igenis hozzuk be ezeket a színeket a templomba. Rengeteget hoztunk Ukrajnából, ezekből a ruhákból. A kárpátaljai görög katolikus paptestvérek segítettek drapériák beszerzésében, és örömmel dicsérem meg a helybeli varrónőt, aki ilyen szépre varta meg az anyagból ezt a ruhát, Zúró Bélán, és aki felelős a templom tisztaságáért, szépségéért, virágok díszítésért, Jancsó Jánosné. Örömmel adok hálát, és az ő munkatársaink, mert többen néha, mikor, hogy sikerül a munkatársakat meghívni, de olyan igényesen, hogy szinte oda se kell figyelnem rá, mert az én igényemtől is még jobban megcsinálják mindazt, amit a templomért hoznak áldozatot, és nagyon nagy köszönet érte. Mindig megemlékezem róluk is, hogy ennyire igényesen szeretik a templomot, és tesznek érte. Tehát ezért öröm belépni a templomunkba, és azonnal áhítatra indít. Tehát itt el lehet csendesedni, meg lehet énekelni, lehet imádkozni, előre figyelve az oltárra, az ünnepre, a mondani valóra, és hát ha szihiráinkat, énekeinket imádkozzuk, hát olyan gondolatsort indít el, tanít meg velünk, elmélkedtet, amely örömmel tölti be az ember szívét.
Lelkileg áldásban részesültünk, elénekeltük a Szent Liturgia végén a két himnuszt, a pápai himnuszt és magyar himnuszunkat, és úgy örülök, hogy az időjárás lehetővé tette, hogy még körmenetet is tudtunk tartani, tehát körmeneten is részt vettünk együtt.
Igen, az mindig hozzátartozik a nagy ünnepeink protokolljához, hogy kimegyünk a templomon kívülre. Hát ezt lehet kisebb vagy nagyobb körben is megtartani, most csak a templom körül tartjuk. De természetesen ez is egy figyelemfelkeltő. Volt egyik barátunk, aki azt mondta, hogy te mióta itt vagy, egyre több autót látok a templom körül, nem foglalják el a körmenet helyét, de azt jelenti, hogy igen, eljönnek és meghozzák az áldozatot a híveink is, és bár fogyó létszámmal vagyunk, elköltöznek, elhunytak testvéreink sokan, de azért vagyunk. Egy jó mag van itt, akikre mindig lehet számítani. Nekem is öröm, hogy ilyen feleletet kapok hátulról kántor vezetésével a hívektől, együtt énekeljük a liturgia énekeit, imáit.
És végül Nagy Boldogasszony szent ünnepe alkalmából bemutatott szent liturgián találkoztunk. Tibor atya véleménye szerint mit üzenhet most nekünk a szűzanya az ünnep alkalmából? Miben lehető számunkra a jelenlegi körülmények között példa?
Igen. Minden személy, akit megismerünk, tanúsággal szolgál. A szüleinktől kezdve, hogy vagy úgy csináljuk, ahogy a szüleink csináltak, vagy nem úgy csináljuk, ahogy a szüleink, így van az Isten szülővel is. Ha megismerjük, hogy honnan hívta meg, milyen körülmények közül, és milyen feleletet adott az Isten meghívására, abból nagyon-nagyon sokat tanulhatunk. Nem véletlenül adja jelzőt az egyházunk, hogy kegyelemmel teljes. Együtt működött a kegyelemmel. És ez az, amit nekünk is, mi is mindannyian megkapjuk a kegyelmet, csak nem működünk együtt. Tehát a kegyelemmel való együttműködés egyik példa. A másik az engedelmesség Istennek. És az akaratát oda tudta hajlítani Istenhez. Legyen nekem a te akaratod szerint, legyen nekem a te igéd szerint, és Mária úton van. Úton, amelyet az Isten jelölt ki számára. És nem kérdezett úgy vissza, hogy de miért így csinálja ő Isten, hanem ő ismerte föl, hogy ez az Isten útja. És aki fölismeri embertársaim közül, bármi történik velem, az minden Isten tudtával és akaratával történik. Nekem kell hozzáhajlítanom az akaratomat. A mi atyánk egyik legnehezebb kérése, legyen meg a te akaratod. És ha ismerjük, akkor boldog örömmel tölt el. Nem kell görcsölni. Mi lesz? A jövő nincs birtokunkba, csak a jelen. De akkor jól döntést hozzunk. Ahogy a filozófusok is mondják, hogy a mai döntésem holnap sorsommá lesz. Hát legyen ilyen kegyelemmel teljes a sorsunk, a döntésünk, és az eredménye is. Még a küzdelmekben, a szenvedésben, a megpróbáltatásban is.
Köszönöm szépen a beszélgetést Gulybán Tibor felsőzsolcai görögkatolikus parókusnak. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Hálás szívvel köszönöm. Én örömmel köszöntöm nagy szeretettel a rádió hallgatóit. Segítünk egymásnak a jó gondolatok átadásával. Isten áldja mindnyájukat.
Tódori Ferenc, Sajó Petri, parókust, a sajópálfalai esperesi kerület esperesét. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Először is egy gratulációval kezdem, hiszen a közelmúltban nevezték önt ki esperessé.
Igen, köszönöm szépen a jó kívánságot. Most a nyáron történt a kinevezésem, hiszen a korábbi esperes atya a Miskolci Székesegyház parókusa lett, és akkor megárvult az esperesi szolgálati tisztség itt a sajópálfalai kerületben, és a püspök atya rám testálta ezt a feladatot.
A jó Isten áldását kívánom további feladataihoz és szolgálatához. Ünnepi pillanatok után beszélgetünk és találkoztunk egymással, hiszen Felső Zsolcán néhány perccel ezelőtt tért véget a Nagy Boldogasszony szent ünnepére bemutatott szent liturgia, amelyen az ünnepi szónok ön volt. Nagy Boldogasszonyról, szűzanyánkról beszélt és tanított minket. Milyen fontosabb gondolatokat is említett meg szent beszédében.
Igen, Mária, mint nagy boldogasszonyunk, a megdicsőült Isten szülő, aki fia feltámadásában csodálatos módon részesült, és a megdicsőült szűz számunkra az emberi létezésünknek a beteljesedése, és mint nagyon boldog asszony, a templom is az ő védelme alatt állít Felső Zsolcán a görögkatolikus templom, és éppen ezért a ünnepi zsolozsmának a olvasmányaiból indultam ki a homiliában, ahol Máriát, mint templomot ismerhetjük fel, hiszen ő Jákob létrája, amin az ég és a föld összeköttetésbe lépett a fiú megtestesülése által, az atya akartával, a Szentlélek közreműködésével, ahogyan ő az a Ezekiel látomásában látott templom, melynek a keleti kapuja ugye zárva van, mert Szűzen fogantta és szülte az ő szent fiát, és ő az a hajlék, amelyet a példabeszédek könyvében a bölcsesség saját magának épített, hát ez a bölcsesség maga Jézus Krisztus, az örök fiú, aki kinyilatkoztatást adott számunkra Isten szeretetéről és az ő tervéről az ember tekintetében, és mindez beteljesedett Máriában, aki mindig Istenre figyelő emberként élte életét.
Felső Zsolcán találkoztunk, és Sajó Petri parókusaként mutattam be önt. Érdekes volt számomra szentbeszédében a két település közös múltja és találkozása. Talán kevesen tudják, hogy Felső Zsolca és Sajó Petri görögkatolikus szempontból hogyan is találkozik egymással a történelem folyamán.
Igen, a 18. században, amikor a Kárpát-vidékről ruszinokat telepítettek ide a borsodi régióba, Borsod vármegyébe, akkor nagyjából hasonló időszakban nagyobb létszámú közösség Eperjestől északról érkezett meg Sajó Petribe, és hasonló módon egy kisebb lélekszámú közösség telepedett meg Felső Zsolcán más nemzetiségekkel együtt, és a itt élők is, a Felső Zsolcán élők is kezdetben Sajó Petriben már 1738-39-től pap szolgált, erről vannak dokumentumok. Kezdetben tehát Sajó Petri papja, görögkatolikus részről Sajó Petri parókus látta el Felső Zsolcát is, még nem itt ugye megerősödött a közösség, és aztán először egy házkápolna alakult ki, majd utóbb felépült a ma is ünnepelt templom, ugye a kőtemplom a 19. században, és akkor már önállósodott is az egyházközség, tehát önálló parokjává lett a Felső Zsolca.
Nagy Boldogasszonyt ünnepeljük, a boldogságos Szűz Máriára emlékezünk itt Felső Zsolcán, gondolom önöknél Sajó Petriben is. Van Isten szülő ikon, vagy olyan szentkép, amely a szűzanyát tiszteli, előtte hódolnak, és nem utolsó sorban ön szentbeszédében kiemelte, hogy az egész magyarság védőszentje és pátrónája ő, hiszen Nagy Boldogasszony ünnepén arra is emlékezünk, hogy Szent István királyunk felajánlotta neki magyar hazánkat és a Szent Koronát.
Igen, tehát a Kárpát haza, az Isten szülő oltalma alatt levő föld, és azon bármely országnak is hívják ma azt a területet, bármely nép is lakja, a szűzanya oltalma alatt áll a Kárpát-medence, és ez csodálatosan a történelem folyamán, ha a különböző nemzetiségek velünk magyarokkal is egyetértésben tudtak lenni, akkor mindig megérződött ennek a Kárpát-medencének a istenszülő oltalma alatt való léte és boldogsága, hogy jó itt létezni és élni. Sajnálatos módon a széthúzások azok ugye mindig tragédiákba vezettek, és hát ennek a nyomorúságát éli meg ma is a Kárpát-medence a maga széttagoltságában. Tehát reményeink szerint egyre inkább azért látszik, hogy a különböző a Kárpát-medencében ma élő nemzetiségek és országok keresik és lassan megtalálják azokat a közös pontokat, amelyekben össze tudnak kapcsolódni, és ebben a szűzanya áldása minden bizonnyal közreműködik.
Egy szép imával, idézettel fejezte be szentbeszédét. Mi volt ez az ima, és miért esett erre az imádságra a választása?
Igen, a homiliára készülve a ókeresztény írók műveiből olvasom Damaszkuszi Szent Jánosnak erre az ünnepre szóló homiliáját, amit már idős korában mondott a Szent Atya, és ennek egy része volt, amiben ő, mint ihletett költői vénájú Szentatya, Ádámnak és Évának a ajkára adott egy imádságot, ezt idéztem a homilia végén.
Tódori Ferenc Sajó Petri parókusnak, a sajópáfalai esperesi kerület esperesének. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm szépen, én is kívánok mindenkinek a jó Isten áldásával a teljes életet, dicsőség Jézus Krisztusnak.
Dicsőség mindörökké. Az elhangzott riportokat Felső Zsolcán a görögkatolikus templom nagyboldogasszonynapi ünnepe alkalmából készítettem.
Angelus Domini nunciavit Maria, et concipit de Spiritus Sanctus. Ave Maria, Ave Maria, gratia plena Dominus
Oh.
Nagy boldogasszony ünnepén egy rövid zarándokutat határkerülést követően áldották meg Demjén határában, a Hangács dűlőben, azt a szűzanya szobrot, amit a Szent Andrea szőlőbirtok tulajdonosa, a Lőrinc család állítatott. Az indítatásról Lőrinc György beszél.
Hangács dűlőnek a tetején vagyunk, a messzelátó tetőn. Hát nyilván nagy öröm van most a szívemben. Egyrészt azért, mert itt ez a közös imádsága, úgy gondolom, hogy rengeteg kegyelem került erre a hegyre, erre a dűlőre, és most már tényleg egy valóban élő szűzanya van itt velünk, akinek a szobrát pár hónap ezelőtt állítottuk fel, most pedig meg lett szentelve, és hát még nagyobb a bizodalom nyilvánvalóan, hogy az ő oltalma alatt dolgozva valójában szép gyümölcséget tudunk majd születelni, méltó módon tudjuk remélhetőleg ápolni ezt a csodálatos teremtett világot, amit kaptunk, és hát olyan borok születhetnek, amelyek tényleg megvidámítják az emberek szívét.
Ez most egy zarándoklatnak az utolsó állomása volt, ez a szobor megáldás. Mi történt ezelőtt?
Megmondom őszintén, hogy nagyon régóta inspirált az a valóság, amit jó néhány szent életében, hogyha például Pió atyát is mondhatom, de a keleti szentek életében is többször adódott olyan nehéz helyzet a mezőgazdaságban is, amikor akár betegség tizedelte az ültetvényeket, akár a szárazság, hát orossága volt velünk, és ők kimentek, mint közösség, kimentek ikonokkal, keresztekkel a határba, és könyörögtek az Isten kegyelmét kérve. És hát azért láthatjuk most már évek óta, milyen szeszélyes időjárásunk van, micsoda asszályokkal küzd a mezőgazdász ember, a termelő, és persze ezen túlmutat minden más, ami még itt a békétlenséget illeti. Nagyon nagy nap van ugye a szűzanyának, Boldogság szűzanyának a mennybe menetelé, és hát reméljük, hogy ez az ünnepnap, ez még egy különleges alkalom, hogy könyörögjünk a Isten kegyelméért, és nem mellékesen megmondva, hogy azon túl a bor kultúrának az állása, valamint akár a veszélyesen terjedő aranyszínű sárgaság vírus is azért itt van Európában, Magyarországon. Tehát sok-sok nehéz és szomorú dologgal kell megküzdenünk, ami az én szívemben egy kicsit kilátástalanságot is felidézett, és úgy gondoltam, megemlítem Balázs atyának, hogy próbáljuk meg, hogy kimegyünk a ikonokkal, és olyan jó volt, hogy még itt erekéket is ki tudtunk hozni. Úgy érzem, magunk részéről megtettük, amit tudunk, és nyilván a szürke hétköznapokban is meg kell, de nagyon-nagyon reménykedünk, hogy segítséget is kapunk ezáltal. Szóval egy ilyen zarándoklatot szerveztünk, ami érintette a határt, több község határában lévő kereszthez, szűzanyaszoborhoz zarándokoltunk el, elimádkozva az Isten szülőnek a akatisztoszát, úgyhogy nagyon-nagyon bizakodunk, hogy minden testvérünkre, itt élő minden embernek a javára is szolgálja ez a kis küzdelem, vagy az kézis, amit a belhőségben megcselekedtünk.
És ugye nem ez az egyetlen szűzanyaszobor, ami itt Eger környékén a dűlőkben van és hozzád köthető?
Igen, a Boldogságos dűlőben, Eger-Szólát községben is található egy szűzanyaszobor, valamint Egerben a Nagy-Eget-hegynek a közepén is van egy szűzanyaszobor, tehát nyilván a pincébe és a pince előtt is, és hát ahol lehet, én igyekszem hálámat kifejezni az Isten szülőnek, nyilván az Istennek, hogy ilyen patronát adott nekünk, hogy tudván tudta azt, amikor bűnbe került az emberiség, hogy egyszer lesz egy ember, aki ilyen nagy igent mond, és tisztán, szeplőtelenül odaáll, és befogadja Istent, és megszüli gyermekként az Úr Jézust.
Dr. Fodor Réka, vagy ahogy sokan ismerik, könyveinek köszönhetően is, Afréka, e nyáron egy fiatal tanítónővel együtt utazott Nigériába, 21. afrikai missziós útjára. Regele Krisztina 2023-ban 6 millió forintot gyűjtött össze egy ottani iskola építésére, amikor az El Camino-t végig tekertem. Most nigériai élményeiről és a segítés lehetőségéről kérdezi őt Tikovics Ernő.
Két éve találkoztunk először, és talán most sem utoljára, akkor egy bicikliútról beszélgettünk, amit még csak terveztél, és aminek az volt a célja, hogy egy iskola felépítését támogasd az útközben összegyűlt adományokkal. Most pedig Nigériából jöttél vissza nemrégiben, megnézted azt az iskolát, ami úgymond a te pénzedből is épül.
Szerencsére nem csak az én pénzemből, mert akkor nem jól állna az iskola, hanem nagyon sok jó szándékú adakozó van, akik fontosnak találták ezt a célt, amiért én is kerékpároztam, és az út során is, illetve utána is sok-sok adománnyal támogatták, és valóban az elmúlt hónapban elmehettem Nigériába, és megláthattam én is ezt az épületet, ami már nagyon jól áll, épp a nyílászárókat várták, úgyhogy hamarosan most már kezdődhet a belső berendezés is, és nagyon nagy élmény volt ott lenni, ott állni, eljött a makanővér direkt ezért, hogy találkozhassunk, személyesen megköszönte a segítségemet, Rékának is megköszönte újra és újra, hogy mindig szívén viseli az ő iskolájának is a sorsát, úgyhogy bízunk benne, hogy hamarosan most már a gyerekek is ténylegesen ott tudnak majd tanulni.
A 21. Afrika expedíciónak voltál a tagja, ugye? Orvosi expedíciónak. Ugorjunk vissza az időbe odáig, hogy fölvetődött a lehetősége annak, hogy elmenj.
Rékától érkezett a meghívás hozzám, mert bennem ez így annyira nem fogalmazódott meg előtte, hogy szeretnék elmenni Nigériába. Tudtam, hogy egy nagyon veszélyes ország, és nem igazán a turizmus, ami ott a legnépszerűbb lenne, illetve nem is nagyon lehet bemenni turistaként. Úgyhogy Rékától kaptam egy meghívást, és amikor én igent mondtam erre, mert azt mondta, hogy nem turistaként leszek ott, hanem véglátogatjuk azokat az iskolákat, ahol már több mint 350 ösztöndíjas a tanul az Afrika Alapítványnak, és hogy a saját szememmel megismerhetem ezeket a gyerekeket, megláthatom, hogy milyen körülmények között élnek, átadhatjuk nekik személyesen az ajándékokat, leveleket, amiket küldtek az itthoni támogatók, akkor úgy döntöttem, hogy elmegyek vele nagyon szívesen, és kaptam személyesen meghívást Onitsából, az érsekségről, úgyhogy elkezdtük
szervezni. Kell meghívó levél?
Igen, csak úgy lehet
bemenni.
Vízum is kellett, így van.
És vittél egy nagy bőrönnyi plüss állatot.
Ha gyerekekhez megyünk, vagy megyek, akkor általában ajándékkal szoktam készülni, hiszen nagyon jó, hogy támogatjuk a tanulmányaikat, de neki mégiscsak az a fontos, hogy mégis mit hoztam. És úgy döntöttünk, hogy mielőtt elmegyünk az útra, egy plüss gyűjtést fogunk szervezni, és rengeteg plüss adomány érkezett, úgyhogy 3 bőröndöt meg is tudtunk tölteni vele, amit ott iskolánként szétosztogattunk.
Milyen volt az első nigériai benyomásod?
Nagyon pozitív, abból a szempontból, hogy elképesztő, hogy mennyire élő hitű emberek, ez rögtön átjött nekem, nem csak a szentmisék alkalmával, hanem akár amikor a veszélyes utakon közlekedtünk is.
Mikor volt veszélyes, rossz az út, vagy a Boko Haram lesben áll?
Mondhatni, igen, tehát, hogy ott mindennaposak az emberrablások, a keresztény üldözés is nagyon magas számon mozog, úgyhogy voltak veszélyek, tehát amikor utazunk, akkor többször megállítanak bennünket fegyveresek, nem tudhatjuk, hogy ők most mit szeretnének tőlünk, valószínű, hogy pénzt általában, de nyilván a fehér ember az egy jó préda ott, ha abba gondolkodunk, hogy váltságdíjat kérjenek értünk. Úgyhogy mi azért veszélyben voltunk, bennem ott volt, hogy jó lenne most már megérkezni, amikor egy autóval utaztunk, de rajtuk nem láttam ezt az izgalmat, tehát nekik abszolút az életük része az, hogy veszélyben vannak, hálát adnak minden reggel azért, hogy felébredhettek, tehát hogy egész másként tekintenek az életre és a lehetőségekre, amiket kapnak.
Kezdjük akkor az utadat, a beszámolódat, hova mentél először?
Először a makanővérnek az iskolájába, amiről már az előbb beszéltünk, oda mentünk.
Ez néhány éve kezdődött az építése, aztán megakadt.
Így van, ezt az iskolát egy jó pár évvel ezelőtt kezdték el építeni, de aztán nem volt már rá pénz, úgyhogy megállt az építése, le is tettek róla, tehát az Afrika Alapítványnak sem ez volt a fő projektje, és a biciklizésemnél, amikor felmerült az ötlet, hogy adományt gyűjtsek egy iskola javára, akkor jutott Rékának eszébe, hogy van egy épület, ami már el lett kezdve építve, de nem tudták befejezni, úgyhogy akkor elkezdtünk gyűjteni az iskolára, és ezt is látogattuk meg elsőként.
Hogy áll? Mondtad, hogy nyílászárókra várnak, talán ez nem olyan fontos Nigériában.
Az a jó, hogy ott, amint kapnak alapanyagot, rögtön fel tudják használni. Tehát ott nem arra kell várni, hogy jöjjön a szakember, hanem arra várnak, hogy jöjjön az alapanyag. És voltak, akiket láttunk, hogy munkások ott alszanak az épületbe, tehát amikor építkeznek, akkor ők beköltöznek abba az épületbe sokan.
Ja, messziről jönnek.
Messziről jönnek, vagy egyébként sincsen hol lakniuk, és akkor így legalább fedél a fejük felett. Úgyhogy volt, aki ott lakott bent, egy függönyt behúzott az egyik ajtó helyére, és akkor ő ott lakott. jól áll az iskola, tehát tényleg amint tudunk nekik adni pénzt, ők azonnal ezt felhasználják és építik, úgyhogy abba bízunk, hogy hamarosan most már tényleg a gyerekek oda át tudnak menni. Előtte még megnéztük azt hát most iskolának nevezhetem azt az épületet, amelyikbe eddig tanultak, vagy ahol jelenleg is tanulnak a gyerekek, hát az a közelében nincsen annak, amilyenbe majd fognak tudni. Úgyhogy jó volt látni őket, jó volt látni az apácákat, akiknek majd ezt át tudjuk adni, hogy igen, most már egy ilyen biztonságos helyre fognak tudni járni.
Náluk hogy van az iskola év? Szeptemberben kezdődik, mint itt?
Igen, hasonlóan, mint nálunk, csak picit tovább tart, tehát július közepéig tart, ezért mi ebben a két hétben voltunk ott, mert nekem már befejeződött az iskola, nekik pedig még tartott.
Ja, hát nem titok, hogy tanítónéni vagy, vagy tanítónő.
Igen.
Ilyen szempontból is nézted, és azért össze lehet vetni a magyar iskola felszereltséget, meg az ottanit. Olvastam, hogy valahol még tábla sincs.
Sőt, a legtöbb helyen nem láttunk táblát. Örültek, hogyha a vakolatra fel tudták írni az aznapi tananyagot. Tényleg elképesztő, hogy milyen körülmények között tanulnak, mi azt mondanánk, hogy hát ez nagyon szegényes, nagyon egyszerű, nagyon puritán, de valahogy azt láttuk, hogy minden van ahhoz, hogy az oktatás ott tudjon zajlani. Valóban tábla nem feltétlenül van, de ahogy láttuk, nem is mindig szükséges. Tehát, hogy nem ezeken a dolgokon múlnak, hogy most okos táblával, vagy milyen színű krétával írják rá a tananyagot. Gyerekeknek vannak füzeteik, például a számolást ilyen kis kupakok segítségével tanulták, úgyhogy az egyik kisgyerek megmutatta az iskolatáskáját, abban volt 10-15 darab kupak, volt egy kis füzet és egy darab ceruza. Tehát, hogy így ennyi volt, a tanítónőnek voltak könyvei, de hogy azt láttam, amikor így picit beleláttam jobban a tanításba, hogy elképesztően fegyelmezettek, tehát hogy nem azzal telik az óra, hogy maradj csöndbe, figyelj ide, menj a helyedre, hanem a gyerekek ott vannak fejben, figyelnek, szeretnének tanulni, nagyon lelkesek, látszik rajtuk, hogy érdekli őket, ami ott bent zajlik, tehát az iskola az nekik egy ilyen menekülés, akár otthonról, hogyha sokkal egyszerűbb körülmények között élnek.
Ja, menza van.
Akiknek az oktatását tudják fizetni a családból, ők az iskolába kapnak napi egy meleg étkezést, sokaknak ez az egyetlen étkezésük, de hogyha nem tudják fizetni, akkor egy kis éthordóba elküldik otthonról az ételt, és akkor azt bent megeszik.
Ja, akkor az iskola az ingyenes?
Nem, az oktatás az fizetős.
Az is, aki nem menzás?
Annak is, így van. Az oktatás az mindenkinek fizetős. Voltunk olyan iskolában, ahol a papa, ki egyébként ott az igazgató, ő koldulja össze a gyerekeknek a tandíjat.
Akkor elérkeztünk oda, ahová ki szerettem volna lyukadni, hogy te magad is családostul több gyerek tandíját fizeted.
Igen. Számomra nagyon fontos ez az ösztöndíj program. Nem mondom, hogy az iskola építésénél is fontosabb, de mégis itt élő személyről beszélünk, nem csak egy épületről. És az, hogy én ott találkozhattam azzal a kisfiúval, akinek fizettem a tandíját, ez nekem egy akkora élmény volt, hogy egészen más gondolattal tudok így most már róla beszélni, vagy egész más, hogy gondolok rá, hogy ott van egy személy az a havi 5000 forint mögött.
5000 forint egy hónap, Suri.
Igen, 5000 forintba kerül a tandíj, illetve vannak olyan iskolák, ahol bentlakásos iskola, és akkor ott 10000 forint a tandíj, illetve a szemináriumban is kicsit több, de átlagosan 5000 forint a havi tandíj.
A kispapok is fizetnek?
Hogyne. Találkoztunk olyan kisfiúval, Valentine-nal, aki saját magának koldulta össze a tandíját, a szemináriumból, hogy oda járhasson, és ezt itt meghalott az Alaegerszegről Kürnyek Robi atya, és ő átvette a tandíjának a fizetését, úgyhogy most már egy szemináristát is tud támogatni, így az Afrika Alapítvány.
Szóval ilyenkor azért, mielőtt valaki kinyitja a száját, hogy szídja akár az iskola rendszerünket, bár nyilván nem tökéletes, azért elküldeném mondjuk Nigériába egy hónapra.
Van mit tanulnunk tőlük.
Te tanultál valamit? Tehát a most következő tanévben ebből mit viszel magaddal?
Nagyon sok mindent. Egyrészt nagyon jó volt azt látni, hogy például ott a tanítók úgy is ott vannak, hogy lehet, hogy nem kapnak fizetést a hónap végén. Nem azért tanítanak, hogy pénzük legyen, hanem azt látják, hogy igenis a tudás az sokkal jobban megtérül majd, hogyha azt át tudják adni a gyerekeknek, és hogy szívvel tanítanak. Nem haza akarnak rohanni a munkából, vagy megúszni, vagy minél jobban egyszerűsíteni az életüket, hanem azt szeretnék, hogy a lehető legjobbat nyújtsák. És sok tanítónő, az egyiknek például ott volt a hátán a kisbabája, aki 2 hónapos volt, tehát ő már így is visszament dolgozni, ment munka után, és a földeken dolgoznak. És próbálják megtermelni azt az élelmiszert, amit a családjának adnak, mert hogy ez a pénz, amit kapnak, ha kapnak, az semmire sem elég.
És miért fontos ott tanulni? Hogy itt miért fontos, azt tudjuk, mert kijártuk a iskolákat itt Magyarországon, de Nigériába mire jó?
nekik is vannak azért lehetőségeik, hogyha tanulnak és diplomát szereznek, akkor el tudnak helyezkedni jobb munkahelyeken is. Tehát mindenképpen szükség van arra, hogy tanuljanak, hát ha már csak arról beszélünk, hogy írni, olvasni. Ha nem tudnak, akkor marad a földművelés életük végéig, és azért az mégsem egy olyan nagy perspektíva. Tehát nagyon is fontos, hogy tanuljanak. Sokan jönnek már ide Magyarországra is, és tovább képzik magukat, majd aztán vissza tudnak menni oda a saját hazájukba, és ott tudják kamatoztatni ezt.
Voltatok árvaházban is, az egy más világ, gondolom még a magyar árvaházaknál is szomorúbb lehet ott a kép.
Igen, hát az árvaház számomra a legkedvesebb hely volt, ahol jártunk. Ide többször is vissza tudtam menni, hál' Istennek. Külön kérésem volt, hogy amikor egy pici szabad időm lesz, akkor valaki vigyen vissza engem, mert magunk nem közlekedhettünk, hanem minket vittek és vigyáztak ránk.
Ez is Onicsában van?
Hát Ogidiben pontosan, Ogidiben. És amikor visszamentünk az árvaházba, akkor... Hát ez egy nagy szomorúság látni, hogy mennyi kisgyerek vágyik a szeretetre. Hát ott vannak azok az apácák, akik szívüket, lelküket kiteszik, hogy az időseket is, mert ott volt, aki mint 100 éves volt, és ott volt az árvaház mellett, tehát együtt foglalkoznak velük, kicsikkel és idősekkel is, illetve a nagyobb gyerekekkel. Nem jellemző Nigériában az, hogy valaki árvaházba kerül, az már csak az utolsó utáni lehetőség. Általában a család, vagy a nagyobb család, hogyha van valaki, aki még élő rokon, akkor elküldik hozzá, és ő az, aki felneveli, vagy eltartja a gyerekeket. Közülük voltak, akiknek a szüleik még, vagy az anyukájuk még tanult itt az árvaházba, és akkor arra az időre betették őket, amíg iskolába járt, majd délután vagy este felé jött és meglátogatta. Tehát ilyen is van, vannak, akik félárvák, van, akinek az édesanyja belehalt a szülésbe. Tehát, hogy ott, ahol nincs napi szintű orvosi ellátás, ott azért nagyon gyakran előfordul ilyen.
Része voltál ennek az orvosi missziónak, a 21. Afrika orvosi missziónak. Az volt nekem döbbenetes, amikor néztem a kis filmeket, amiket felraktatok a netre, hogy maláriás volt, tifuszos, 2 napig gyalogolt, közel a 100 évhez, és amikor megkérdezték, hogy hogy van, azt mondta, jól, köszönöm.
Igen, ők tényleg ilyenek. Valahogy így beléjük van nevelve a kisgyereket is, ha megkérdezik, hogy jól vagy, akkor I'm fine. Tehát, hogy ez már így automatikusan jön belőlük, nem feltétlenül gondolják ők sem át, hogy most tényleg hogy vagyok. Vagy akár ők egészen máshogy tekintenek arra, hogy probléma. Tehát aki nem szokott ahhoz hozzá, hogyha bajom van, akkor valaki mástól várja a segítséget, hogy azt megoldja, annak az életének a részévé vált ez. Tehát az, hogyha most beteg vagyok, akkor az egy természetes dolog. Akkor az rendben van, és ők ezért erre nem úgy problémaként tekintenek. Tehát mi valóban nagyon súlyos beteg emberekkel találkoztunk, amikor orvosi kitelepülés volt, de mégsem azt láttuk rajta, hogy ő bennük egy világ omlik össze, hanem egyszerűen csak oda jöttek, hogy hát ha kaphatnak segítséget. De ha nem kapnak, nekik az is rendben van.
És amit Afrika ott eloszt gyógyszer képében, vagy gyógyszerként, az miből van? Adakozók nyúlnak a zsebükbe, csak úgy, mint a tandíjak esetében?
Pontosan így van, az Afrika Alapítvány csak kis adományokból tudja tovább osztani akár az élelmiszert, volt rizsosztás, akár a gyógyszereket, amiket előre megvettünk, hogy ezek az emberek ingyenesen juthassanak gyógyszerekhez, akár az iskolaépítés, vagy amikor tandíjakat fizetünk, tehát ez mind-mind adományokból van, ezért nagyon fontos támogatni az Afrika Alapítványt.
Igen, hát ezt megtehetik, akik szeretnék. Az interneten megtalálják a bankszámlaszámot, meg mindenféle ehhez szükséges dolgot, de kedvet, lehet, hogy nem a legjobb szó, de kedvet ehhez, hogy csinálnál, hogy ez nem zsebbenyúlás, 5000 forint 2 doboz cigaretta, és fedezi egy gyerek egy havi tandíját.
Nekem a legnagyobb élmény az az volt, amikor kaptam onnan kintről egy levelet, tehát én azt gondolom, hogyha valaki megteheti, hogy havi szinten 5000 forinttal egy kisgyereknek támogatja a jövőjét, és küld neki személyesen egy levelet, amit Réka majd ott kézbesít, és ő visszakap egy levelet onnan, tehát én olyan örömöt régen éltem át. Még egy művirágot is mellé tettek, pedig aztán nekik tényleg nagyon nincs pénzük arra, hogy így vásároljanak, sőt van, aki nem is tud írni, olvasni, tehát ott a tanítónéni írta meg a levelet, de mégis az ő gondolték, vagy a családtagok írták meg, küldtek fényképet a családjukról. Tehát az, amikor ez élővé válik, én azt gondolom, hogy az sokkal többet ad nekünk, mint amennyit mi azzal az 5000 forinttal tudunk adni.
Jó pár gyereket támogatsz, húztál egy limitet, ugye? Aztán mégis följebb toltad a lécet.
Nem volt bennem előre ezzel kapcsolatban elképzés, hogy hány gyereket szeretnék támogatni. Elkezdtem úgy, hogy 2 kisgyereket támogattam, és amikor ott az utolsó iskolában voltunk, Akuszóban, és megláttam egy nagylányt, aki nagyon ügyesen táncolt, ő volt az, aki felvezetett bennünket, mögötte a dobszóló, ők pedig táncoltak, így felfigyeltem rá, hogy mennyire tehetséges. És a végén, amikor személyesen átadtuk nekik az ajándékokat, akkor ő is valahogy előkerült, hogy szponzorra vár, tehát támogatóra lenne szükségük, mert lehet, hogy nem fogja tudni a családja a következő hónapban már fizetni a tandíját. Én már korábban megfogalmaztam magamban, hogy akkor őt támogatni fogom, de amikor megláttam, akkor egyértelművé vált nekem, hogy ő lesz az, aki szeretném, hogyha az én életemnek is a része lenne, és én is az övének, és azóta felvettük a kapcsolatot telefonon, és nagyon sok mindent mesélt nekem a saját családjáról, és szinte minden nap beszélünk.
Tud telefonálni? Most nem azért, hogy a arab számokat ismeri, hanem ilyen lehetősége van telefonálni. Ha az iskolában nincs még tábla sem, gondolom, akkor villany sincs.
Ez változó, hogy milyen infrastruktúrával rendelkezik az iskola, de a telefonjuk az nagyon sok embernek van már ott, annak ellenére, hogy áram az nem feltétlenül van minden este, sőt, elég sokszor elmegy, ott az a hír, hogyha van áram, nem az, hogyha áramkimaradás van. Igen, telefonjuk van, ilyen nagyon egyszerű. Ezeket fillérekért tudták behozni az országba, és ők is nagyon kedvező áron kapták meg.
Gondolom,
és
azok, amiket már szétbontani vinnének oda?
Hát olyasmi, de mégis használható, és WhatsAppon tartjuk a kapcsolatot, és minden nap olyan gyönyörű imádságokat ír értem, amiket ő elmond, hogy azt gondolom, hogy ennél jobb, hogy valaki így tud imádkozni, értem a családomért, vagy ezért a célért, az tényleg mindennél többet ér.
Az iskolára visszatérve, mikorra költöznek be a gyerekek? Mikor indul ott a tanév?
Nagyon jó kérdés. Szeptembertől indul a tanév. Valószínű, hogy még nem abban az épületben fogják elkezdeni az oktatást, de én azt gondolom, hogy amint most már lesznek bent padok, asztalok, székek, onnantól kezdve ők is át fognak oda költözni.
Tábla is lesz?
Reméljük, hogy lesz tábla is, de ezek a gyerekek már a falról is tudnak olvasni, úgyhogy nem lesz probléma azzal sem, hogyha még nem érkezik meg. Ezt nem szépen lassan, fokozatosan, ahogy mi is tudjuk a pénzt erre küldeni, tehát ez csak pénz kérdése. Amint érkezik egy kis adomány erre a célra, akkor ott rögtön azt jó célra fordítják, és amint lehetőség lesz arra, hogy ott most már elkezdődjön az oktatás, menni fognak.
Sikerült híveket szerezni a misszió számára? Úgy értem, hogy adományozókat.
Számomra személyesen a legnagyobb öröm az, amíg kint voltam, egy barátnőm is, illetve a keresztmamámék is elkezdtek támogatni kisgyerekeket. Tehát az, hogy ez nem csak nekem, hanem a szűk és a picit tágabb családomban is fontos lett, nekem ez a legnagyobb boldogság.
Igazából van egy másik szintje is ennek, amikor nigériai diákok jönnek tanulni ide, ápolónőnek, jól mondom?
Igen, az egyik nagyon kedves barátnőm, Trinity, ő 4 éve tanul már itt Magyarországon, Szegeden kezdte a tanulmányait ápolónőnek, majd idén júniusban diplomázott, és most Pécsre kerül át, úgyhogy hamarosan megyek és átköltöztetjük őt. Ő egy hihetetlenül okos és intelligens lány, aki rendkívül lelkiismeretesen és becsületesen végzi a munkáját, az egész nyarat végig dolgozza azért, hogy a keresetének a nagy részét haza tudja küldeni a családjának, hogy legyen mit enniük.
Ez az iskola, vagy ez a vidék, ez zömében keresztény?
Igen, igen, abszolút, tehát szerzetes nővér, aki alapítja az iskolát, tehát aki lesz az alapító embere, a maka nővér, és rengeteg keresztény pap van ott, tehát olyan szinten virágzik, és napról napra növekszik az egyház, hogy az elképesztően hihetetlen látni. Tehát ott, ahol simán benne van a pakliban, hogy vasárnap a templomba valamilyen merénylet lesz, az emberek nem félve és kukkolva, hogy honnan jöhet a baj, vesznek részt a misén, hanem szívük lelküket beleadva énekelnek, táncolnak és megélik a hitüket. Tehát a félelemnek egy szikráját sem látom, és ez csak is és kizárólag a hitüknek köszönhetik.
Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. A szerkesztő Bércesi András és az egyik riporter Tikovics Ernő nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető és a riporter Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Legalább 5 napig.